lehet talán.
Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget. Az eseményeket övező kiemelt figyelem igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, hogy sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről. Az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdjük. Mindezt Súlyog Tamás köztársasági elnök tette közzé a közösségi médiában. Mindeközben Bóka János, a Fidesz országgyűlési képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy itt jártakor személyesen szerette volna a köztársasági elnök elmozdításával kapcsolatos aggályait jelezni a hazánkban járó Európai Bizottság igazságügyi biztosának, azonban ellenzéki képviselőkkel nem találkozott. Így Bóka levélben tette fel kérdéseit. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm Bot Hunort, az Ellenpont operatív vezetőjét, vele fogjuk átbeszélni a témát.
Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat.
És természetesen én is köszöntöm a hallgatóinkat, én pedig Dávid Edit vagyok. Hát mennyire igaz az a felvetés, hogy a magyar köztársasági elnök elmozdítását már nem csak belpolitikai szintéren övezi figyelem, hanem a nemzetközi szintéren is. Hogy látja?
Hát úgy látom egyébként, hogy egyedülálló és példátlan lenne így az Európai Uniónak az országaink közül, hogy egy megválasztott miniszterelnök arra egy óriási jogi procedúrát és alkotmánymódosítást vegyen a nyakába csak azért, a kormányzása elején már, hogy egy általa nem kedvelt köztársasági elnököt elmozdítson a hatalomból. Hát ugye tegnap volt egy demonstráció, ugye a Sándor Palotánál a köztársasági elnök mellett, és ott el is hangzott az, hogy ez tényleg ilyen példátlan, és a dél-amerikai ilyen diktatúrák, vagy ilyen banánköztársaságokban volt rá példa az, hogy vagy Afrikában, hogy fegyverrel, vagy erőszakkal elmozdított a miniszterelnök, vagy a köztársasági elnököt. Tehát, hogy ez egy teljesen példanélküli esemény lenne, hogyha ez megtörténne. És ez is azt mutatja egyébként Magyar Péter miniszterelnök viselkedésében, hogy nem szeretne igazából túl sokat beszélni arról, hogy valójában ezt a alkotmányozó többségű felhatalmazást, amit kapott a magyar néptől, azt pontosan mire szeretné használni, milyen változásokat szeretne elérni mondjuk az adórendszerbe, vagy hogyan fog reagálni olyan kihívásokra, mint a június 12-én hatályba lépő migrációs paktum, vagy hogyan fogja megoldani Ukrajnával kapcsolatban a Magyarország viszonyát, hanem helyette ugye folytatódik ugyanaz a kampányüzemmód, és hangulatkeltés ezek ellen a közjogi méltóságok ellen, mert ugye ezzel tudja ugyanazt a választási kampányban feltüzelt tömeget tovább tüzelni és erősíteni azt az indulatot, amivel sikerült elérni ezt a nagy többséget. És hát ugye ezt is egy ilyen bosszuként igyekszik beállítani, hogy na hát az Orbán kormánynak az embereit azt most lekaszaboljuk. És azzal, hogy ezáltal milyen alkotmányos válságot, illetve milyen nemzetközi botrányt okoz, azzal egyelőre úgy tűnik, hogy nem foglalkozik.
És ez nagyon fontos, amit mondott, mert amiről eddig beszélt, hogy Magyar Péter mire használná azt, hogy elmozdítsa a Súlyog Tamás köztársasági elnököt, annak inkább belpolitikai hatásai lennének. De nézzük meg, hogy ezt a nemzetközi szintére kivitte ki. Itt tudunk-e különbséget tetten, hiszen azt láttuk, hogy Magyar Péter eddig szinte minden diplomáciai útján szóba hozta azt, hogy el fogja mozdítani a köztársasági elnököt. Ha önként nem mond le, akkor akár alkotmánymódosítással is beszélhetünk arról is, hogy a mellette állók ezen a nemzetközi sajtótájékoztatón ez a ponton, hogy is néztek Magyar Péterre, de ott van mellette az is, hogy Sulyog Tamás is például egy német lapnak adott interjút arról, hogy jelen pillanatban mi folyik Magyarországon ellene. Az, hogy a nemzetközi térre kikerült, ez a kommunikációnak köszönhető, vagy annak köszönhető, hogy valóban fölkapták már a külföldi szervezetek is a fejüket erre, akár a Velencei Bizottság, akiről tudjuk azt, hogy azért egy nagy csatahajó, és szeret dokumentumokat a fiókba tenni, mégis most itt eddig úgy tűnik, hogy kiemelten szeretne ezzel az üggyel foglalkozni.
Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten itt ebben az esetben, és azt látjuk, hogy Sulyog Tamás köztársasági elnök ezzel felvette a kesztyűt a rá, vagy a pozíciójára jelentő veszéllyel kapcsolatban, és ő is nemzetközi porondra vitte ezt a konfliktust. És ez nem véletlen, hogy egyébként kikerült, hiszen azért ez teljesen példátlan, ugye mindig szokták mondani ezt a lengyel modellt, hogy ugye azt próbálja meg Magyar Péter és a Tisza kormány megvalósítani azokat a változásokat, amiket Donald Tusk megcsinált 2023-as megválasztását követően, azonban ott se került sor ilyen jellegű változásra, nyilván ott is a közmédiát stb. Átalakították, és a saját arc másukra formálták, de ilyen jellegű változtatás nyilván egyébként baráti is volt a köztársasági elnök addig, akkor még, de ennek ellenére nem került még sor ott sem ilyen ilyesfajta lépése. Tehát én azt gondolom, hogy amit az elején is mondtam, hogy egy ilyen változtatás, egy ilyen alkotmánymódosítás az tényleg példa nélküli lenne, és nem véletlen, hogy felhördült rajta a magyar közvélemény is, és a nemzetközi szintre is ért ez az egész, hiszen itt gyakorlatilag az történik, hogyha ezeket sikerül megcsinálni, hogy az elmúlt 30 év közjogi vívmányait fogja ezzel Magyar Péter lebontani, és az ő kénye kedve szerint megváltoztatni, és mit sem törődve azzal, hogy egyébként ezek már ugyanolyan kétharmados felhatalmazás alapján meghozott döntések voltak, mint egyébként most, amivel a Tisza kormány rendelkezik, de egyébként nyilván ennek szimbolikus üzenete van elsősorban, tehát, hogy ő folytatja, mondom, ezt azt a fajta indulatkeltést és leszámolásra épülő, vagy felszámolásra épülő politikáját, amivel egyébként feltüzelte a közvéleményt akkor regnáló Orbán kormány ellen, és nem akar beszélni se arról, mondjuk, hogy hogyan fogják átalakítani a nyugdíjrendszert, lesz a 13. 14. havi nyugdíj, azért felmerültek olyan hírek, hogy a családok adókedvezményét, az anyák adómentességét is azért baloldali sajtóban lehetett sokat olvasni arról, hogy ezeket megkérdőjelezik, és hát a kampányban is voltak különböző tanácsadók, akik ezeket a hangokat ütötték meg, és most ugye ezekről nem kell beszélni, hiszen lehet beszélni arról, hogy hogyan fogja a gonosz Orbán rezsim által teljesen legitim és jogszerű módon megválasztott közjogi méltóságokat eltenni láb alól, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak. És ugye azt se felejtsük el, hogy 2010-ben azért tényleg ott is egy óriási horderejű politikai változás volt Magyarországon, de az Orbán kormány is hagyta, hogy egyébként a 8 évig regnáló MSZP-SZDSZ kormányok által megválasztott mondjuk és egyébként köztudottan nem túl jó viszonyban lévő MNB vezért mondjuk Simon András kitöltse a mandátumát. Tehát, hogy nem mozdított el az Orbán kormány, holott köztudott volt, hogy új alkotmány fog készülni. Tehát, hogy teljesen példátlan magyar történelemben is mondom, csak tehát utána néztem egyszer is, és tényleg csak ilyen diktatúrákban, meg banánköztársaságban volt erre precedens eddig, úgyhogy teljesen példátlan lenne ezt, hogyha ezt meglépni, de ennek ellenére minden jel arra mutat, hogy ez meg fog történni, és nem akar ebből kihátrálni Magyar Péter.
Az, hogy a Velencei Bizottság ezt mennyire kezeli kiemelten, azt nagyon rövid időn belül meg kell tudnunk, mert hogyha valóban készek a munkatársai Magyarországra utazni, akkor látni fogjuk azt, hogy ennek a nemzetközi szintérben is jelentős súlya van. De mit kell várni Brüsszel részéről? Mit kell várni akkor, amikor az Európai Bizottság igazságügyi biztosa nem volt hajlandó mondjuk Magyarországon ellenzéki képviselőkkel találkozni, hanem itt arról, hogy tájékoztassák, egy levelet kellett írni. És mi lehet egyáltalán Brüsszelnek akkor az elvárása, amikor ugye tudjuk azt, hogy a ciklusokon átnyúló kinevezések azok a fékek és ellensúlyok rendszerét képezik. Ezek pedig a demokratikus berendezkedés és a jogállamiság alapjait képezik. Orbán megválasztásakor, korábbi megválasztásakor mindig a demokráciát féltették. Most miért érezzük azt, mint hogyha Brüsszelből kicsit csendben lennének? Csendben vannak? Kivárnak? Mi fog Brüsszel részéről történni?
Hát én elég szkeptikus vagyok ez ügyben. Én azt gondolom, hogy pontosan visszagondolunk a lengyel példára. Ott is azért nem ilyen jellegű, de másfajta visszaélésre gyanús esetek azért történtek, ott Bilincsbe vittek el képviselőket, úgyhogy azért nem volt teljesen megalapozott ott a gyanú, hogy pontosan miért is történik mindez, meg hát voltak ott is olyan jellegű lépések, amik azért felvetették a jogállamiságnak a eltiprásának a gyanúját, és mégis Brüsszel szemet hunyt ezek felett, sőt ugye ott is megszüntette a jogállamisági eljárást egyből az új kormányzat megválasztását követően. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ilyen ellenlépése nem kell számítanunk Brüsszel részéről. Azt el tudom képzelni, hogy lesz majd valamilyen nyilatkozat, vagy egy kis elnyebenye, hogyha ez tényleg megtörténik, hogy ezért mégse kellene meglépni. De én azt gondolom, hogy Magyar Péter az ő emberük, tehát a mostani brüsszeli vezetésnek a favoritja volt, ezt kinyilvánították többször is Ursula von der Leyen, illetve ugye a többséget adó néppárt elnöke is, Manfred Weber is kinyilvánította, hogy ők a Magyar Pétert támogatják, ezért én azt gondolom, hogy el fognak neki nézni minden olyan esetleges jogtalanságot is, amíg ő azokat a kéréseket vagy megállapodásokat, amiket ő tőle elvárnak, azt be fogja tartani. Addig szerintem nem kell félni attól, hogy nagyon nagy ellenféllel kell szembenéznie Brüsszel részéről. Szerintem szemet fognak hújni akár a köztársasági elnök, vagy ezeknek a közéli méltóságoknak az elmozdítása felett is. Mondom, az Velencei Bizottságról nem vagyok meggyőződ, de szerintem ott azért ott valódi, hogy mondjam, vélemények, illetve javaslatok szoktak megszületni, de ugye a helyzet az, hogy azokat is azt tudja mondani Magyar Péter, hogy hát itt van 3.300.000 ember, akik rászavazott, és mi meg nem értünk azzal egyet, amit a Velencei Bizottság mondta, és simán azt tudja mondani, hogy nem foglalkozok ezzel a javaslattal. Így én azt gondolom, hogy ez tényleg az ő belátásán múlik, hogy szétveri-e azt az alkotmányos berendezkedést, ami itt 30 akárhány év alatt épült a magyar demokráciában, és ennek aztán szembenéz a következményeivel is, mert azért ez bizonytalanságot, jogbiztonságnak a teljes hiányát fogja okozni, és hát nem lesznek olyan kapaszkodói a magyar jogrendszernek, vagy amik eddig a bástyáit adták. Tehát, hogy azért ez egy komoly következményekkel járó lépés lehet, ami könnyen amúgy egyébként későbbiekben ellene fordulhat. De ha ezt meglépi, én azt gondolom, hogy ez az ő személyes döntése lesz, mert a Brüsszel részéről nem gondolom, hogy nagyon nagy ellenállásba fog ütközni. Meglepne.
De mégis úgy tűnik, hogy az, hogy ezt meglépi a jelenleg regnáló kétharmados Tisza kormány, vagy nem, az minthogyha mindig egy kicsit tolódna. Már a kampányban is azt mondták, hogy Sulyog Tamást szeretnék elmozdítani. Majd az ominózus választás éjszakáján határozottan erre felszólították. Ugye tudjuk azt, hogy a Magyar Köztársaság elnöknek május 31-én egyedike volt az a határidő, amikor azt kérték tőle, hogy most még önként lemondhat. Sulyog Tamás, ahogy ön is fogalmazott, felvette a kesztyűt, és azt mondta, hogy nem fog pont a fékek és ellensúlyok rendszere miatt lemondani. Azóta viszont telik az idő, és hogyha megnézzük, most sem látjuk azt, hogy az alaptörvény módosítás bekerült volna az országgyűlés elé. Ma is üléseznek. Beszélnek a kegyelmi ügyből, az MNB botrány kivizsgáló bizottságról, a képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről. Mégsem látjuk azt, hogy prioritásként kezelni a kormány azt, amit már a választóinak a kampányban is megígért. Holott a felhatalmazása megvan rá.
Igen, hát ugye azért ez egy nagy horderejű döntés, ahogy ugye el is beszéltük itt, azért volt 89-ben egy rendszerváltás, és akkor kerültek lefektetésre nagyjából azok a alapkövek, vagy alapintézmények, amik és azoknak a megválasztási módja, amikről beszélünk. Tehát, hogy ezeket egyik napról másikra felrúgni és megváltoztatni, azért szerintem ez egyrészt egy komoly jogalkotási munka, hogy annak az alternatíváját megteremtsék. Másrészt pedig mondom, ez egy komoly felfordulást okozhat a jogrendszerünkben, a jogbiztonság tekintetében, és ezt mondom, könnyen egy későbbiekben a mostani nagy felhatalmazással rendelkező miniszterelnökkel szembe is fordulhat ez a jogbizonytalanság. Tehát én azért gondolom, hogy lehet, hogy ezen vívódik, vagy lamentál most a miniszterelnök, de az is lehet, hogy csak még nem jutottak el odáig, hiszen az elmúlt hetek kormányzásában azért voltak itt ilyen bizonytalanságok, meg elég csak itt az ukrán gabona ügyére gondolni, meg több olyan dolog, ami még utóbb kellett ránc felvarni. Tehát, hogy szerintem még bele kell tanuljanak a kormányzásba, a jogalkotás folyamatába, de én még ebből nem vonnám le azt a következtetést, hogy ettől elálltak. Szerintem teljesíteni akarja ezt a választói ígéretét Magyar Péter, és mondom, tehát, hogy minden... ahogy látjuk, mindent arra tesz fel, hogy ezt a fajta tüzet, amivel ugye sikerült ezt a nagy felhatalmazást elérni, ezt megpróbálja fenntartani, és nyilván ennek az az ára, hogy fel akar mutatni ilyen, hogy mondjam, ilyen, nem tudom, ilyen csúnyán fogalmazva ilyen közjogi skalpokat, hogy na hát akkor itt vannak az Orbán kormánynak az emberei, akiket elmozdítottunk az útból, és most már akkor tényleg elkezdődhet a valódi demokrácia időszaka, csak hát ugye közben szétvernék a teljes jogberendezkedésünket, alkotmányos berendezkedésünket, úgyhogy én azért számítok rá, hogy ebben lesznek lépések, ha nem is most a elkövetkezendő pár napban, de azért a közeljövőben én számítanék rá, hogy ez napirendre fog kerülni.
Ugye a beszélgetésünk elején már említette ön is, hogy szimpátia tüntetés volt Sulyog Tamás mellett, ugye vasárnap, de ne feledkezzünk el arról, hogy pénteken is volt. Ott pedig tüntetés a migrációs paktum ellen. Hogyha megnézzük ezt a két megmozdulást, ugye ezt a kormányzat és Magyar Péter is úgy kommunikálta, hogy teljesen szétesett a Fidesz, és alig pár százan vettek részt ezeken a tüntetéseken, legyen szó ellentüntetésről, vagy szimpátia tüntetésről. De mégis azt látjuk, hogy egy határozott tömeget láttunk pénteken is, és egy határozott tömeget láttunk vasárnap is. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy ott csak százan lézengtek, tehát ennél többen voltak, de mit vetít ez előre, akár a jobb oldal tekintetében is, hiszen egy ekkora vereség után utcára menni, egységet mutatni, az nem biztos, hogy rögtön elsőre úgy fog sikerülni. Hogyan értékelhetjük egyáltalán ezt a két megmozdulást a jobb oldal újra szerveződése szempontjából?
De mindenképpen kell az, hogy azért ne felejtsük el azt, hogy azért nem pár százezer szavazója volt a Fidesz-KDNP-nek, hanem 2.500.000 szavazója volt, tehát azért ez nem egy annyira kicsi szám, és azért ezeket az embereket azért valószínűleg még mindig, ők még mindig a jobb oldal iránt elkötelezettek, és hát nyilván zavarják őket ezek a jogtipások, illetve bizonytalanságok, amik itt láthatóak a Magyar Péter kormányzásának elején, és fontos szerintem, hogy felemelték a hangjukat ezek ellen a lépések ellen, akár a migrációs paktumot, akár itt a közjogi rendszerünk szétverését vesszük szemügyre. Az, hogy mekkora volt a tömeg, hát ezen persze lehet viccelődni, amit ugye láttuk Magyar Péter is tett, de azért az a fajta ellenállás, ami itt kezdett ezekben az ügyekben kibontakozni, az nem becsülendő alá szerintem, mert későbbiekben lehet, hogy ez a tömeg jóval nagyobb lesz. Főleg, hogyha azokból a megszorításokból, amikről azért lehet itt, fű alatt lehet hallani, azok, ahogy ezek terve vannak, azok mondjuk hatályba lépnek, akkor könnyen lehet, hogy ez a tömeg megsokszorozódik, és összeadódnak azok az indulatok, amik most az elmúlt két nap vagy három nap tüntetéseiben már elültették ezeknek a magjait.
A pénteki tüntetés kapcsán miért fogalmazhatott úgy Magyar Péter, hogy az uniós források ellen tüntetnek, akik az utcára mentek?
Azért fogalmazott úgy, mert ugye volt egy sajtótájékoztató Ursula von der Leyennel, és ott a Ursula von der Leyen nyilvánosságra hozta, vagy elárulta azt, hogy egyébként azt a migrációs paktumot, ami ellen tiltakozott a kampányban végig Magyar Péter, hogy ezt hatályba léptetnék, vagy elfogadnák, azt arról beszélt, hogy egyébként beszéltek, vagy dolgoztak ezen nagyon sokat Magyar Péterrel együtt, és ugye nyilvánosságra került, vagy egyértelművé vált az, hogy ezt valamennyi tagállamnak, így Magyarországnak is végre kell valamilyen formában hajtani, mindenfajta veszélyével együtt. Hiszen ugye az a migrációs paktumnak ugye két fő veszélye van a magyar emberekre nézve, nyilván nem csak a magyar emberekre nézve, de ugye az eddigi szigorú migrációs politikával szemben két fő veszély látszik kibontakozni. Az egyik része az, hogy ugye benne van, hogy kell egy migráns tábort építeni a határon belül, tehát ott kell azt az átmeneti időszakot átvészelni azoknak, akiknek a kilétéről vagy biztonságosságáról nem tudunk még semmit, tehát velük szemben lefolytatni a idegenrendészeti eljárás, stb. És a másik veszély pedig az, hogy ugye az eddig beengedett, tehát a migrációs kvótát bevezetnék ezzel együtt, tehát Magyarország részére is jutna X számú, most hirtelen nem tudom pontosan, hogy évente hány migráns, akit nekünk kellene befogadnunk. Na és ugye ez egy abszolút szembe megy az eddigi orbáni szigorú migrációs politikával, hogy senkit nem engedünk be, és nyilvánvalóan, tehát Ursula von der Leyennek ez az elszólása nyilvánvalóvá tette, hogy ez az uniós pénzek egyik feltétele. Tehát, hogy ezért beszélt erről, vagy szólt el magát abba a poszt Magyar Péter, hogy a tüntetés az uniós források ellen irányult, mert itt Ursula von der Leyen elárulta azt, hogy annak ellenére, hogy Magyar Péter végig tagadta az egész kampányban azt, hogy ezt a hatályba léptetnék, most mégis kiderült, hogy nekünk is alkalmaznunk kell, és minden egyes velejárójával, mert ez az egyik feltétele az uniós pénzeknek.
Mint hogyha azt látnánk a Tisza kormány részéről, és az igaz Orbán Anita kommunikációjára is, hogy mintha érzékenyíteni szeretnének a migrációs paktum kapcsán, hogy több választható lehetőség van. Ugye az egyik a befogadás, vagy ha valamelyik tagállam nem akar befogadni, akkor azt kiválthatja úgynevezett fejkvótákkal. De ők a technikai segítség mellett tették le a voksukat. Ezt Orbán Anita többször hangsúlyozta, ez csak azért vet fel további kérdéseket, mert az azt jelenti, hogy ugyanannyi pénzbe kell minimum, hogy kerüljön a technikai segítségnyújtás, mint a kvóta, ami viszont azt jelenti, hogy magyar katonákat, rendőröket akár elvihetnek válságövezetekbe is. Hát mivel jobb ez a segítségnyújtás? Sajnos sok időnk nem marad, de még egy percünk van.
Várjuk ki a végét, én azt mondom, mert szerintem itt még nincsen, hogy mondjam, megszületett megállapodás ez ügyben, hogy pontosan hogyan fog ez hatályba lépni Magyarország, hogyan fog ebbe beszállni. Az biztos, hogy be fog szállni, és ez azért egyébként egy kicsit felháborító, mert mondom, tehát a kampányban többször elhangzott az, hogy a Tisza párt nem ellenzi a migrációs paktumot, és folytatni fogja azt a szigorú határellenőrzést és migrációs politikát, amit az előző kormányok kiépítettek, és ennek ellenére Orbán itt ugye több interjúban is már nyilvánvalóvá tette, hogy hát ez nem azt jelenti, tehát ilyen, ahogy ön is fogalmazott, érzékenyített ezzel szemben, hogy a migrációs paktum nem azt jelenti, hogy hát itt tömeges bevándorlást engedne meg a magyar kormány, de egyébként a hatását tekintve könnyen lehet, hogy ugyanoda fogunk eljutni, különösen abban az esetben, hogyha az első fajta megoldást választjuk, és nem ezt a technikai segítségnyújtást.
Igen, azt még...
Amiről még nem tudunk annak a kivételéről, hogy pontosan az hogy fog kinézni, meg milyen áldozatokkal jár a magyar állam részéről.
Igen, ezt még pontosan nem tudjuk, azt viszont most igen. Már egyre inkább érezzük, hogy alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, hogyha Súlyog Tamás köztársasági elnök nem töltheti ki a ciklusát. Többek közt erről is beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Botthunorral. Nagyon szépen köszönöm, hogy vállalta ezt
köszönöm
a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Szőlős Éva és Rozbora Zoltán kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Társadalmi célú reklám.
Június 10-én a Szépkorúak Sportfesztiválja eseményen élményekkel, több tucat mozgásformával, vidámsággal, valamint egészségmegőrző és szűrőprogramokkal várja a szeniorokat a Magyar Szabadidősportszövetség Budapesten, a Bikás Parkba. A nagyszabású díjmentes program kiváló közösségi élmény, és tökéletes arra, hogy inspirációt nyújtson a hétköznapok aktívabb átételéhez. Mutassuk meg közösen, hogy a mozgásgazdag aktív élet kortalan. További információ www.masport.hu. Készült a Magyar Szabadidősportszövetség megbízásából.
Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fűtős koktélparadicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élje át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
Neked Sedacur Forte kell.
Sedacur Forte?
Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kap.